munka világa. Műsor azoknak, akik dolgoznak, akiket dolgoztatnak, és akik szeretnének dolgozni.
Kedves hallgatóink! Zsile Zoltán, a műsor szerkesztője, köszönti Önöket. Az elmúlt héten, amikor első adásunk még a múlt évben, ismétléseink már 1989-ben hangzottak el, kollégáimat arra kértem, hogy foglalják össze, mit hozott az országnak 1988. Ha véleményüket summázni akarom, lényeges és közös mondanivalójukat úgy fogalmazhatnám meg, hogy 1988 a fordulat, helyesebben szólva, a szó bolsevik értelmét helyreigazítva, a visszafordulat éve volt. Mai adásunkban arról kérdezem őket, hogy mit hoz ez az év, mi várható, és meginkább arról, mert jövője ennek az országnak csak akkor lesz, ha népe kezébe veszi sorsa irányítását, hogy mi a teendő. Antal János.
Az Országház kupola termében ünnepek táján felállítják a nemzet karácsonyfáját. Szép jelképez, de ugyancsak jelképértékű, hogy alatta nem tornyosodott ajándékhalom. Szegény az ország Jézuskája, mondhatnánk, és éppen ez ad jogot a kérdésre, vajon az idén gazdagabb lesz-e. Kétségtelen, hogy az esztendő fordulója a találgatások, az esélylatolgatás egyében telt el, a találgatások középpontjában pedig az állt, hogy vajon a kormány, a gazdasági vezetés képes lesz-e felvázolni a válságból kivezető utat, és képes lesz-e megtenni az első lépéseket ezen az úton. Hiszen ezen áll vagy bukik minden. Az előző év nem igazolta a magyar vezetés derűlátását. Elszabadult az infláció, nagyot zuhant az életszínvonal, nőttek a társadalmi egyenlőtlenségek. Valószínű, hogy ez a folyamat tartós lesz, sőt, elképzelhetően súlyosbodik a helyzet. Valószínűsíthető például, hogy a magyar munkaerőpiacon először a létező szocializmus történetében megjelennek a munkanélküliek nagy létszámú seregei. Bizonyos feltételek mellett ez nem lenne különösebben tragikus, csak hogy a mai Magyarországon hiányzik az a szociális háló, amely elviselhetőbbé tehetné a munkanélkül maradók életét. Különösen a pályakezdők kerülnek nehéz helyzetbe, lévén, hogy az állam nem biztosítja az első munkahelyi jogát, munkanélküli segélyt pedig csak az kaphat, aki legalább 2 éves munkaviszonnyal bír. Nem járnak jobban a képzetlenebb munkások sem. Nekik az elbocsátások után az újra elhelyezkedés nehézségeivel kell majd szembenézniük. Várhatóan tovább nyílik majd az árak és a bérek közötti olló is, ami azt jelenti, hogy a bérből és fizetésből élők helyzete tovább romlik. Ez a munkavállalókat változatlanul plusz munkára kényszeríti, tovább tart a testet-lelket kimerítő önkizsákmányolás, noha a jelenlegi adórendszer ezeket a plusz munkából szerzett jövedelmeket is fokozottabban sújtja. Változatlanul hiányzik a munkások önálló érdekképviselete. A megújulási szándékokat hangoztató SZOT továbbra sem vállalja fel a munkásság alapvető érdekeinek védelmét, az egyre másra alakuló független szakszervezetek pedig jobbára értelmiségi célokért küzdenek. Az 1989-es év egyetlen reménysugarát tehát csak is egy független munkás érdekképviseleti intézmény létrehozása jelenthetné. Ha ez megvalósulna, az nagyban csökkenthetné a legnehezebb gazdasági terheket cipelő munkásság kiszolgáltatottságát.
Balajti Anna.
Nem tudom, bekövetkeznek-e már 1989-ben az általam várt események, de azt hiszem, velem együtt sok hazáját szerető ember kíván hasonlókat az új esztendőben. A parlament oszlassa fel magát, hívjanak össze alkotmányozó nemzetgyűlést, s írják ki a több párt rendszerű szabad választásokat. Ez az a demokratikus politikai keret, amit az ország nagy többsége kíván. Megvalósításának ütemterve 150 éve ismerősen cseng magyar fülekben. Emellett a legfontosabb tennivaló, amivel ugyanúgy tisztában van a magyar lakosság fiatalja öregje, csak talán a cselekvés hogyanjáról nem él egységes kép a közvéleményben, az állami és párt oligarchák tulajdonában levő ipari mezőgazdasági nagybirtok, igazságos társadalmi megosztása, a kezükben levő kereskedelmi monopólium megtörése. Magyarországon fel kell számolni végre a nagybirtoki rendszert, s megszüntetni a gazdaságon a lakosság széles rétegein élősködő kommunista Csák Máték és a parancsaikat végrehajtó felszaporodott bürokrata réteg a szocialista gentrik osztályuralmát. Hogy történjen ez? Minden gyáregységnek, mezőgazdasági vagy kereskedelmi üzemegységnek jogában álljon kimondani önállóságát, ha ezt az ott dolgozók így kívánják. Független gazdasági bíróságok döntsenek a vagyonmegosztás, illetve az eladósodott üzemek esetében az adósságmegosztás vitás ügyeiben. A csődbe jutott vállalatokat, legyenek ipari, kereskedelmi vagy mezőgazdaságiak, először mindig a helyben dolgozók közösségeinek kínálják fel átvételre, elejét véve ezzel az elbocsátásoknak. Az örökváltság programot, azaz a dolgozók részvényvásárlásait, az új önálló gazdálkodó egységek esetleges adósságátvállalását, a bankok, az országgyűlés által kidolgozott és ellenőrzött hosszú távú hitelkonstrukciókkal segítsék. A dolgozók közgyűlése, vagy az őket, mint tulajdonosokat képviselő általuk választott üzemi tanács döntse el, hogy a vállalati részvények mekkora hányadát kínálják fel belföldi vagy külföldi vállalkozóknak megvételre. A gazdaság nem öncél, hanem az ország lakosságának jólétét szolgáló intézmény. Vállalatok bezárására, tömeges elbocsátásokra csak akkor kerülhet sor, ha az ott dolgozók maguk nem vállalják az üzem további működtetését. Ám a tulajdonmegosztás is csak egy egészséges gazdasági környezetben hozhat eredményeket. Meg kell szüntetni az ágazati minisztériumokat. A hazánkkal közel azonos nagyságú Ausztriában egyetlen gazdasági minisztérium nem annyira kormányozza, mint képviseli az ipart, közlekedést, kereskedelmet a kormányban. Az alulról demokratikusan felépülő közigazgatás viszont ne tartozzon a belügyminisztérium alá. Önállóan vagy a környezetvédelemmel párosítva kapjon tárcát a kormányban, elsőrendű feladata a magyar vidék felemelése, országon belül is gyarmati helyzetének felszámolása legyen. Ha a tulajdon az azt valóban működtető kezébe kerül, a minisztériumokat leépítik, az állami költségvetés is töredékére csökkenthető. Egyrészt megszűnik közvetlen gazdaságirányító funkciója, másrészt nagy megtakarítást jelent a bürokrácia felszámolása. Mindez lehetővé teszi az állampolgári és vállalati adók radikális csökkentését. Csak a fenti lépések együtt teremtik meg az ország gazdasági, szellemi felemelkedésének, Európához való felzárkózásának esélyét.
Vadász János.
A tavalyi év két vonatkozásban hozott fordulatot. Egyrészt a hatalmi csoport önbizalomvesztése, amely már évekkel ezelőtt megkezdődött, rohamossá vált. Ez a csoport, legalábbis a gondolkodó reformista része, már maga sem hisz abban, hogy önkényesen bitorolt, úgynevezett vezető szerepét eredményesen be tudja tölteni. Illetve már arról van meggyőződve, hogy a vezető szerep további egyoldalú érvényesítése csak a válságot mélyíti el, ami számára nagyobb politikai kockázatot hordoz, mint a hatalom gyakorlás bizonyos manipulált megosztásával való kísérletezés. De szerintem hiba lenne feltételezni, hogy ez a csoport ebből le is vonja az összes következtetéseket. A Grósz Károly által hangoztatott formula, miszerint a hatalom gyakorlását megosztjuk másokkal, de a hatalmat nem osztjuk meg, éppen abszurditása, logikátlansága révén jellemző erre a magatartásra. Ez a csoport a hatalom gyakorlás megosztásán elsősorban a felelősség megosztását érti, a nagy kezdőbetűvel írt hatalmon pedig ugyanezen csoport legalábbis domináns szerepének garantálását, mind a betöltött pozíciókat, mind a fontos döntéseket illetően. De bekövetkezett egy másik fordulat is, a társadalomban létrejövő független csoportok, mozgalmak, szervezetek fellépése. Azt az önbizalmat, amelyet a hatalmi csoport elvesztett, a társadalom nyerte el, és hatékony politikai cselekvéssel érvényesítette. Ezzel pedig óhatatlanul megindult a politikai erőviszonyok eltolódása is, egyszerűen azért, mert az MSZMP vezetősége már nem egyedül teszi a lépéseket a politikai saktáblán. Az előttünk álló év során dől el nem csak a játszma további kimenetele, hanem az is, hogy a lépéseket milyen szabályok szerint lehet megtenni. Jelenleg ugyanis még hamis a sakjátszma hasonlat, mert nincsenek lefektetett szabályok, vagy ha vannak, hónapról hónapra változnak. A hatalom a jelek szerint arra törekszik, hogy a meghozandó új törvényekkel egyrészt jogrendet teremtsen, de olyan rendet, amely számára egyoldalúan kedvező, a társadalom esélyeit viszont korlátozza. Vagyis olyan sakjátszmára törekszik, amelynek sajátos szabályai szerint a hatalom meghatározott esetekben mondjuk kétszer léphet, a társadalom meg olykor kénytelen a lépését kihagyni, a hatalom királyának nem szabad sakkot adni, vagy a bástyáit nem lehet a tábláról kiütni. Egy szóval a hatalom olyan szabályokat szeretne, amelyek garantálják, hogy ő nem veszíthet, és a társadalom nem nyerhet. Nagyon fontos tehát, hogy a társadalom átvegye a kezdeményezést ezen a téren is, és csoportjai hozzák nyilvánosságra a maguk javaslatait, amelyek a tisztességes politikai játékszabályokat biztosítják. Fontos, hogy kidolgozzák és nyilvánosságra hozzák konkrét programjaikat, amelyeket meggyőződésük, realitásérzékük és felelősségük diktál. Amennyiben ez a két folyamat következetesen kibontakozik, szerintem alig ha kétséges, hogy 1989 jelentőségében nem marad le a tavalyi év mögött.
Kemény István.
Vagy mi lesz, azt nem tudom. Ha minden úgy marad, ahogy most január elején áll, akkor tovább növekszik a nyomor, és tovább romlik a középosztályok helyzete is. Az infláció üteme legalább 20% lesz, az ellentételek elenyészők. Nincs terv a gazdaság helyzetének javítására. Pénzt vesznek el mindenkitől. A magánosoktól és a közösségektől. A gyerekektől és az öregektől. A kisvállalatoktól és a nagyvállalatoktól. És aztán elherdálják. A kormányzati butaság maradt, sőt növekedett. Kiáltó példája ennek Csehák Juditnak a Magyar Orvosokhoz intézett decemberi levele. Azt írja ebben a szociális és egészségügyi miniszter, hogy a lakosok gyógyszerkiadásai 1989-ben 80%-kal fognak növekedni. Kivételképpen adnak egyedi gyógyszertámogatást. Ezt a tanácsnál kell kérvényezni. Kérvényt a kezelő orvosnak kell aláírnia. Miután gondosan kikérdezte a beteget, hogy mennyi a jövedelme és milyen a szociális helyzete. Ilyen gyalázatos levelet keveset olvastam életemben. A kormányzati butaság további példája az október 23-i és a november 15-i tüntetés brutális szétverése. Az a disznóság, ami az erdélyi határon folyik, ahol egyeseket beengednek, másokat pedig visszaadnak Ceausescu pribékjeinek. Nem folytatom. Néhány szót arról, hogy mit szeretnék. Elsőnek azt, hogy ezeket hagyják abba. Próbáljanak meg tisztességesen viselkedni és beszélni. Másodiknak azt, hogyha egy magyar miniszterelnök vagy főtitkár megint nyugatra megy, ne lóhátról kérjen pénzt. Ne goromba sértegetése kíséretében kérjen megértést és támogatást. Harmadiknak azt szeretném, hogy a sanyargatott emberek védekezzenek. Egyénileg is, mint eddig. De most, amikor szinte mindenki bajban van már, képesek legyenek szolidaritásra. Nem csak egyszerű emberi részvétre, hanem szervezett szolidaritásra is. Szeretném, ha a független társadalmi szervezetek erősödnének. Az alternatívok, ahogy mostanában mondják. Posgai a parlamentben kiegyezésről beszélt. Úgy látszik, hogy ő valóban kiegyezést akar. Mások nem akarnak kiegyezést. Nem is lesz kiegyezés mindaddig, amíg a független erők annyira meg nem erősödnek, hogy muszáj lesz velük kiegyezni. Mert nem a fórummal, az SZDSZ-szel, a Fidesz-szel, a kisgazdapárttal kell kiegyezni, hanem a társadalommal. A társadalommal való kiegyezésnek az a feltétele, hogy a társadalom, az aktív társadalom valóban fellépjen és képviseltesse magát. Még nem tudjuk, hogy melyek lesznek azok a szervezetek, amelyeket a társadalom kiválaszt erre a célra. Kiegyezni ezekkel kell majd. Azoknak a szervezeteknek viszont, amelyek a társadalom képviseletében akarnak fellépni, programot kell adniok, amely körül tömörülni lehet. A jelenlegi programok erre még nem alkalmasak. Olyan programokra lenne szükség, amelyekről el lehet hinni, hogy megvalósításuk elmozdítja a gazdasági és a politikai életet a holdpontról. Minél hamarabb kellenének ilyen programok.
Rajki László,
Az 1988-as rekordtermés rekordráfizetést hozott a magyar mezőgazdaságnak. Az agrárolló újabb vágásai nyomán a ház körül ezrek hagytak fel az állattartással, a kertészkedéssel. A szövetkezetinek nevezett állami vállalatok felénél pedig egyetlen fillér haszon sem maradt, az ipari ágazatok nyeresége sem pótolta az alaptevékenység veszteségét. A TSZ-ek többsége felélte a jövőt, önerőből már az egyszerű újratermelésre sem futja. Vagy gyökeresen változtat a rezsim agrárpolitikáján, vagy rövidesen, talán még 1989-ben élelmiszer hiány lesz. És a reformszólamok ellenére a jelek szerint a budapesti kormány nem hajlandó levonni a szükséges következtetéseket. Például Grósz Károly hírhedt sportcsarnoki beszédében elutasított minden olyan égetően szükséges intézkedést, amely kivezethetné a válság mélyülő kátyújából a növekvő adóval, kamatokkal, árakkal túlterhelt, ostoba törvényekkel, jogszabályokkal, állami monopóliumokkal akadályozott, KGST-vel korlátozott agrárszekeret. A pártvezér mereven elvetette az új földosztást, az álszövetkezetek felszámolását, a hagyományos kisparaszti gazdálkodás egyenjogúsítását, a mezőgazdaságból élők független érdekvédelmének megalakítását. Grósz nem akarja vagy nem tudja észrevenni a fától az erdőt. A kényszerkolhozosítást éltette és a szocialista agrárszektor sikereiről szónokolt. Elfelejtette, hogy a kisüzemek a mezőgazdasági termékek tiszta értékének több mint felét állítják elő, hogy az élelmiszerhiány megszűnése elsősorban a kistermelőknek köszönhető, hogy nélkülük ott tartana az ország, ahol Románia, és ha marad az agrárpolitika, ismét arra felé halad. A parlamentben tavaly rendkívül találóan fogalmazott Szabó Kálmán budapesti képviselő, amikor kijelentette, hogy gettóba zárják a magyar mezőgazdaságot. Ehhez segítkeztek a hatalom tüzénél saját pecsenyéjüket sütögető agrárfunkcionáriusok, Szabó István, Burgert Róbert és társaik, akik egy tál lencséért eladták a parasztságot. Ha idén is ők sajátítják ki a mezőgazdaság érdekvédelmét, akkor a csőd elkerülhetetlen.
Szép Zoltán írását Magyar Kálmán olvassa fel.
La finita commedia, az előadásnak vége. Illik lebontani a díszleteket. Ezt sürgeti a közönség is. És már nem is az a közönség, amelyik részére az előadást megrendezték. Ez a közönség bátrabb és felvilágosultabb. Nem téveszti össze már a színházat az élettel, a kikiáltókat a politikusokkal, a bűvészkedést a valódi tettekkel. Őket érthető módon nem érdekli, sőt fölöttébb zavarja a díszlet, az évről évre elétolt spanyol fal és mögötte a többi kellék, a vörös csillag, a vörös lobogó és a jelszavak. Mindez 1989-re új rendezést és új rendezőket kíván. Van-e ennek a várakozásnak, vágynak, hellyel közzel követelésnek realitása? Van-e realitása annak, hogy noha az állam visszavonul, ereje, tekintélye mégis növekedni fog? Ennek érdekében sok hangyaösvényen kell megindulni. Nem rohamozva, hanem lépdelve, de erőteljesen és makacsul. A díszletek romjait minél gyorsabban eltakarítva, a személyzet kiérdemesült figuráit is le kell szorítani a színről. Sajnos közöttük a tehetségesebbek is hajlamosak a ripacskodásra, úgymond elvárták tőlük. Értő és értelmes válogatással új csoportoknak kell elénk tűnniük. Kitakarítandók az oktatási intézmények a marxi-lenini téveszmék hulladékától. Időt, energiát pazarló áltudományok oktatása helyett korszerű szakismeretekre, jól átgondolt gyakorlat megismertetésére van szükség. Ugyanígy mentesítendők az üzemek, intézmények, egy szóval a munkahelyek mindentől, amit ideológiának neveznek, és mindenkitől, aki ezért kapja a fizetését. Fizetést annak szabad adni, aki értéket alkotott, akár fizikailag, akár szellemileg. Mindazok pedig, akik legnagyobb felkészültséget a marxizmusból sajátították el, éljenek meg a tudományukból, ha akad rá vevőjük. Ha ezek a sürgetések általánossá válnak, az 1989-es esztendő nem zárulhat komoly sikerek nélkül. Kívánok ehhez becsületes, magyaros és példamutató munkás szolidaritást, aminek már komoly előzményei vannak egész Magyarországon.
Pécsi Vilmos.
Előre kell bocsátani, hogy a kritikusnak, ha úgy tetszik, a kibicnek könnyű a dolga, a pálya szélén nem terheli a döntés felelőssége. Ezeket az észrevételeket azonban nem az olcsó bírálgatás, hanem a növekvő aggodalom diktálja. Félő, hogy 1989-ben még világosabbá válik, milyen súlyos helyzetbe vezette a párt az országot és népet. Tovább romlik majd az életszínvonal, növekszik az infláció, a munkanélküliség, a külföldi adósság. Folytatódik a párt, a gazdasági, társadalmi, politikai struktúra bomlása. A párt még mindig pártban és nem népben gondolkodik, a vezetőség megoszlik, a pártnak nincsen ideológiája, használható programja, és főként nincs az újrakezdéshez szükséges politikai hitele. A párt még mindig nem ismerte fel, hogy elmúlott a politikai taktikázás, manőverezés ideje, még mindig lavírozni próbál, hogy minél többet megőrizzen a hatalomból, amelyhez nem legitim úton jutott. Még mindig nem akarják tudomásul venni, hogy az elmúlt egy-két évben drámai változások zajlottak le az amerikai-szovjet viszonyban, részben a Szovjetunióban és a szovjet táborban, hogy a jelek szerint nem csak a sztalinista belpolitikai, de a külpolitikai modell sem tartható fenn. Ezt a magyar pártvezetés nem hagyhatja figyelmen kívül. A magyar és a szovjet szocializmus egyaránt csődben van, és ez immár az egyetlen közös tulajdonságuk. Magyarországon a reformált sztalinista modell jutott csődbe, a Szovjetunióban az eredeti sztalinista modell. A Szovjetunióban azt kezdik el, amit a magyarok 1968-ban kezdtek, és ami a 80-as évek közepére jutott teljes csődbe. A magyar pártnak le kell vonnia a tanulságokat a maga hibáiból. Nem elég anarchiával riaszgatni a népet, és tisztességtelen is az utánuk az özönvíz érvelés, elvégre nem a nép, hanem a párt juttatta oda az országot, ahol van. Ha lenne, az anarchiáért is a párt lenne felelős. Kialakulóban van egy új párt hasbeszélés, zsonglőrködés a szavakkal, amelyeknek nincsen fogalmi tartalmuk, még kevésbé hitelük. Jogállam, megújulás, szemléletváltás, szocialista pluralizmus, a szocplur. A párt a jelenlegi neosztalinista politikai struktúrán nem akar igazán változtatni. Ennek három pillére van. A jelenlegi társadalmi-gazdasági berendezkedés lényegbeli fenntartása, külpolitikai, katonai szövetségi viszony a szovjet tömbbel, és végül az MSZMP politikai vezető szerepének, magyarán a hatalmának a megőrzése. Ha a pártokba verődő ellenzék ezt elfogadja, akkor és ebben a keretben tevékenykedhet a neosztalinista modell reformálásán. Más szóval, más demokratikus alternatívával nem állhat elő. Szerintem új kezdésre, új indulásra van szükség, és ehhez adva vannak a nemzetközi politikai lehetőségek. Én személy szerint belpolitikailag egyfajta svéd szociáldemokrata megoldást elképzelhetőnek tartok. Olyan formán, hogy helyreállítanák az 1945-48 közti koalíciós kormányzást az akkori demokratikus pártok részvételével. Ezek tömegeket mozgató pártok voltak és lennének is. A liberalizmus, konzervativizmus, szociáldemokrácia világszerte meghatározó politikai értékrendszerek, áramlatok, nem lehet kiiktatni őket az emberek gondolkodásából azzal, hogy pártkeretben nem juthatnak kifejezésre. Ez Magyarországon sincsen másként. A háború után demokratikus koalícióval állt talpra az ország a pusztulásból. Egy koalíciós kormányzásnak most is lenne politikai hitele. Az emberek most is, akár csak 45 éve, hajlandók lennének áldozatvállalásra egy jobb, szabadabb, magyarabb világ érdekében. Amint akkor, most is lennének tapasztalt kommunista és nem kommunista vezetők, akik nem tévesztenék szem elől Magyarország földrajzi helyzetét, a külpolitikai realitásokat. És az anarchia káosz veszélyétől sem kellene tartani, lenne a társadalomnak kohéziója, nem roppanna meg a teherbíró képessége. És a kommunista pártnak is megvolna a lehetősége, hogy az ország irányításából a nép akaratának megfelelő mértékben kivegye a részét. Egy ilyen belső átalakulásnak fokozatosnak kellene lennie. Én nemigen látok más alternatívát.
Kedves hallgatóink, mint bizonyára önök is észrevették, Krassó György londoni hozzászólása mai adásunkból technikai és terjedelmi okokból elmaradt. A következő héten közvetítjük az ő válaszát. Ezzel adásunk végére értünk, búcsúzik önöktől a szerkesztő Zsile Zoltán. A viszonthallásra!